Üdvözlöm kedves nézőinket! Különleges adással jelentkezik a Nagyító Média Családunk politikai háttérműsora, ugyanis egyrészt tematikus témával jövünk az amerikai elnökválasztással, másrészt új vendéget köszönhetünk a stúdióban, Kovács Balázs történész. Szervusz Balázs!
Szervusztok!
Illetve itt van velünk Kollák Zsolt, megszokott elemzőnk, háziasított politológusunk is. Szervusz Zsolt, üdvözöllek a stúdióban!
Szervusztok, üdvözlöm én is a kedves nézőket!
Hát csak a rend kedvéért azért vegyük át az elnökválasztásig vezető eseményeket. Kicsit talán érdemes beszélni az elnökválasztási rendszerről is. Itt kamerán kívül már beszéltünk arról, hogy Balázzsal itt, hogy az elektori rendszert egy picit érdemes lenne képbe, vagy perspektívába helyezni, úgyhogy kérlek Balázs, akkor jubilánsként legyél te az első, aki ezt elkezdi.
Köszönöm szépen. Hát tulajdonképpen ugye rendkívül sok kritika éri az Egyesült Államoknak a választási rendszerét, és hát a legnagyobb kritika az mindig az, hogy miért nem elég az, hogy az állampolgárok többsége kire szavaz, miért nem elég az, hogy vannak populáris szavazatok, és miért van egyáltalán szüksége erre az úgynevezett elektori rendszerre, ami ugye arról szól, hogy minden tagállamnak meghatározott számú elektora van, és a választások után, annak fényében, hogy melyik tagállamot, melyik jelölt viszi el, ez az a grémium, ez az a társaság, ami végül is megválaszta aztán az amerikai elnököt. Itt persze lehetnek olyan furcsaságok, hogy időnként vannak elektorok, akik nem az szerint szavaznak, mint amilyen megbízatást kapnak, de a döntő többségük az annak fényében szavaz, hogy milyen mandátumot kap az adott tagállamból. Na most, hogy miért is aktuális még mindig ez az elektori rendszer? Hát azért, mert ugye az Egyesült Államok az egy szövetségi állam. És mint olyan, mint szövetségi állam, a megalakulása pillanatában nagyon komoly vita volt arról a kisebb és a nagyobb tagállamok között, hogy hogyan osszák el az erőviszonyokat. És a kisebb tagállamok, azok jogosan féltek attól, hogy a nagyobb népesség számmal rendelkező tagállamok, mint például New York, stb., már akkor is ugye kiemelkedő volt a helyi népességarány, ezek a nagyobb tagállamok dominálni fogják a kisebbeket, és a kisebbekre senki nem fog oda figyelni. És ez miatt egyfajta kompromisszumot kötöttek, ez ugye megnyilvánul abban, hogy például az USA-nak a törvényhozása az ugye két házból áll, az alsó ház nagyon egyértelműen népességarányosan oszlik el a tagállamok között, hogy ki hány képviselőt delegál, a nagyobbak többet, a kisebbek kevesebbet.
És az elektorok száma is ettől függ,
Függ részben, viszont ott van ugye még a szenátus, a törvényhozásnak a felsőháza, ahol világosan látszik ez az elv, hogy a kisebbeket is kellően reprezentálják, és ez miatt minden tagállam 2-2 szenátort küld. Na most a választási rendszer ugyanezt a kompromisszumos, hatalom megosztós viszont tükrözi, ami valahogy úgy jelenik meg a gyakorlatban, hogy minden tagállamnak meghatározott számú elektora van, hogy a kisebb tagállamokra is oda kelljen figyelni. Ugye az Egyesült Államok lakosságának a 3/5 az vagy a nyugati, vagy a keleti parton él, és például teljesen reális veszély lenne az elektori rendszer hiányában, hogy például a kisebb Wyomingra, vagy a kisebb, még ennél is kisebb Vermontra senki nem figyelne oda, egyáltalán nem lenne szükség kampányolni, a helyi emberek akarata az gyakorlatilag meg se jelenne. Ilyen módon viszont az elnökjelöltek rá vannak kényszerítve arra, hogy odafigyeljenek ezekre, és ígéreteket tegyenek, amiket aztán ugye ezek a választók számon tudnak kérni a demokratikus részvétel során. Van még egy másik nagyon fontos elve a dolognak, az, hogy az elektori rendszer az sokat segít abba, hogy a politikának kétosztatúsága meglegyen, tehát a demokraták és a republikánusok. És ugye időnként vannak harmadik párti jelöltek, ez az utóbbi 1-2 évben nem jelent meg, de a harmadik párti jelöltek azok gyakorlatilag oda tudnak időnként hatni, hogy egyik jelölt messze nem tudja megszerezni a populáris szavazatoknak az 50%-át, és ilyenkor szintén felértékelődik az elektori rendszer. Példának okáért mondjuk 92-ben és 96-ban volt egy Ross Perot nevű multimilliárdos vállalkozó, aki szintén beszállt az elnökválasztási kampányba.
Bocsáss meg, csak ott tegyük helyre, ez Bill Clinton elnökségének első, illetve a második választása.
És ez miatt például ugye 96-ban Bill Clinton nem is, ő maga sem szerezte meg a populári szavazatoknak az 50%-át, de mivel Ross Perot egyetlen egy elektori szavazatot sem tudott szerezni, ezért értelemszerűen Bill Clinton lett a győztes. De hogy egy másik történelmi példát idézzek, az elektori rendszer nélkül például Abraham Lincoln sem lett volna soha az USA-nak az elnöke, mert egyszerűen nem szerezte meg a populári szavazatoknak a több mint felét.
Sőt, hát volt olyan elnök is, John Quincy Adams, ha jól emlékszem, aki azt a bravúrt végrehajtotta, hogy úgy lett elnök, hogy sem a populáris szavazatok többségét nem szerezte meg, sem az elektori választók többségét, csak van egy ilyen kitétel, és ez érdekes lehet egyébként most is Biden esetében, hogy, hogy az alsóház elnökének van, vagy az alsóháznak joga van elnököt választani, hogyha
abban az esetben, ha senki sem szerezi meg az elektori szavazatoknak a többségét. Ami viszont szintén nagyon fontos információ, és talán mutatja azt, hogy a következő időszak hogyan fog alakulni, függetlenül a mindenféle bírósági, meg ügyészségi eljárásoktól, a szavazat újra számlálásoktól, hogy az elnöki mandátum január 20-án mindenképpen lejár. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag semmiféle esély nincs arra az alkotmányosság keretén belül, hogy Trump a választás eredményének elvitatásával meg tudja hosszabbítani az adminisztrációját.
Uh-huh. És az elektori rendszernek köszönhető az is, hogy bár erről a magyar sajtó gyakran elfeledkezik, hogy Bident még tulajdonképpen nem lehetne Amerika elnökének hívni, de jure Amerika megválasztott elnök, azt hiszem így is emlegetik az amerikai sajtóban is, hogy elected president, tehát hogy megválasztott elnök ő jelenleg.
Isten igazából még annak sem lehet nevezni, tehát az amerikai elnököt ugye nem a sajtó válassza, meg a választott elnököt sem a sajtó jelöli ki. Akkortól lehet valakit az alkotmány értelmében president electnek, tehát választott elnöknek nevezni, amikor decemberben az elektori kollégium összeül, és ott születik egy döntés.
Tehát, és ez még nem történt meg.
Nyilván a sajtó az minél inkább, a mainstream sajtó minél inkább abba az irányba olyan dolgokat, hogy nagyon egyértelműek legyenek a viszonyok Biden megválasztásával kapcsolatban.
Igen. Zsolt, mit gondolsz itt az elmúlt napok eseményre? Most már azért bő egy hét eltelt az elnök megválasztása óta, vagy hát a szavazása választás óta inkább. Reális esélyt látsz arra, hogy itt Trump valami csoda folytán megfordítja az eredményt, és végül is januárban nem Bident iktatják majd be elnöknek a Kapitólium lépcsőjén?
Azt hiszem, hogy erre azért valószínűleg kicsi az esély, bár annyiban egészítsük is ki az elhangzottakat, hogy még a választási folyamat sem zárult le, hiszen a legtöbb tagállamban nem sikerült összeszámolni a szavazatokat sem, és hát néhány olyan csatatér állam még nyitva van, ami esetleg még hagy kétségeket a választás kimenetele felől. Ugye természetesen éppen múlt szombaton, néhány nappal ugye már a választás után, ami azért rendkívül szokatlan, jutottak el odáig, hogy a sajtó már győztes tudott hirdetni, és ugye éppen Pennsylvania állam volt az, ami átbillentette a mérleg serpenyőjét Biden irányába. De hát még messze nem mondhatjuk azt, hogy megnyugtató módon rendeződött volna a számos nyitott kérdés, és egyáltalán nem zárult le a választási folyamat, a szavazatok összeszámlálása sem. Viszont a kérdésed annyiban jogos, hogy Trump vajon miért nem ismeri el a győzelmét, az ellenfele győzelmét. Ugye ez meglehetősen szokatlan a politikai kultúrában, egy polgári demokráciában, hogy hosszú ideig hagynak ekkora bizonytalanságot, és kérdőjelezik meg tulajdonképpen a választás eredményét. Ez az, ami szerintem most a leginkább tanulságos a 2020-as amerikai választás kapcsán, hogy milyen hatásai lesznek ennek a hosszú távú működésére az amerikai politikai rendszernek, egyáltalán az Egyesült Államok világpolitikában betöltött szerepére.
Hát akkor beszéljünk erről, bocsánat, ez egy jó kérdés, amit felvetettél, igaz, hogy elveszett tőlem a kenyered, de ha ilyen jó kérdések után nem tudok mással visszavágni.
Hát ha röviden válaszolhatok erre a saját magam által felvetett kérdésre, mindenképpen aláássa Amerika hatalmi pozícióit. Uh-huh. Lehet azt mondani, bár ezt a bombot már többen elsütötték, hogy ennek a választásnak nem Biden és esetenként Trump a győztese, hanem Amerika kihívói a világpolitikában, hiszen látható, hogy ez a vita bárhogy is alakuljon, ez a jogi bizonytalanság még hetekig, hónapokig fog tartani, és az Egyesült Államok pozícióját egyáltalán a társadalom lélektanát alapvetően határozza meg, és az utóbbit érzem fontosabbnak, hiszen bárhogy is alakuljon az eredmény, nem fog nyugalmat szülni. Hogyha Biden behúzza a győzelmét, ami most a valószínű forgatókönyv, akkor a republikánusok körében marad egy elégedetlenség, egy olyan helyzet, ami a megoldatlanság a kialakult helyzetnek, tehát érezzük, látjuk azokat a nevezzük összeesküvés elméleteknek sok esetben, amik terjednek, tehát semmiképpen sem a megnyugvás irányába hat, és számomra kérdéses, hogy hogyan lehet majd azt az elvárható nyugalmat megteremteni az amerikai társadalomban.
Balázs, mit gondolsz, ennek van egyébként? Te nagyjából tiszta vagy, sőt lehet, hogy nem is nagyjából, hanem egészében az amerikai elnökválasztások történetben. Volt már ehhez hasonló az elmúlt lassan 200-240 évben?
Milyen értelemben ehhez
hasonló? Tehát, hogy ennyire konfliktusos elnökválasztás, aminek most már másfél hét lezajlott, és tulajdonképpen eredménye, vagy olyan eredmény, amit mind a két fél elfogadna, maradjunk ennyiben, nincs.
Hát arra példa, hogy az elnökválasztás vesztese nem akar beletörődni a vereségébe, igazából nem kell nagyon messzire mennünk, bőven elég 4 évvel ezelőtti állapotokat visszaidézni, és most ugye a mainstream sajtóban rengeteg szó van arról, hogy hát tulajdonképpen mennyire káros az, hogy Trump nem képes beismerni a maga vereségét, és ez hosszabb távon aláássa a demokratikus intézményekbe.
John McCain videóját mindenhol mutogatják, hogy Obamával szemben ilyen nagy vonalú volt, a bezzeg konzervatív.
Ugye ez is egyébként rendkívül érdekes, beszélhetünk majd róla, és szerintem Zsolt ezt nagyon, nagyon helyesen mutatta be ezt a problémát, de megint csak azt mondom, hogy kettőn áll a vásár, tehát a demokraták 4 éven keresztül folyamatosan arról beszéltek széltében, hosszában, hogy Trump kizárólag külföldi beavatkozásnak köszönhetően győzött. Hillary Clinton ezt a narratívát mind a mai napig fenntartja. Tehát valóban kettőn áll a vásár, és a dolog azért borzasztó szomorú, mert ez világosan mutatja az amerikai társadalomnak a polarizáltságát, amiben igazából nem az egyik, meg nem a másik fél aludás, hanem a kettőnek egyfajta nagyon, nagyon káros dinamikáját láthatjuk. Ami borzasztó érdekes, ha már történelmi példákról beszélünk, és szerintem, hogyha politikát próbálunk értelmezni, meg valamennyire elemezgetni, akkor nagyon hasznosak ezek a történelmi perspektívák, mert ugye az ilyen történelmi perspektívák hiányában szokott kialakulni az a káros dolog, hogy valakinek mindig a 30-as évek jutnak mindenről eszébe, tehát hogy a Trumpot azt rögtön hozzákötjük a fasizmushoz, tehát vannak ilyen vélemények. Van egy nagyon érdekes minta a 19. századból, és előbb említetted pont Quincy Adamsnek a nevét. Az 1824-es, most ez nagyon nagy longshot lesz, mert rendkívül régen volt, de számos érdekes minta látható. Az 1824-es amerikai elnökválasztás sok esetben párhuzamot vonható a maival. Ugye az történt, több jelölt is volt, senki nem szerezte meg az elektori szavazatoknak a többségét. Itt volt a John Quincy Adams, aki egy nyugati parti elitiskolákban kinevelt, tehát egyfajta elitista politikus volt, aki szintén nem szerezte meg, sőt, még csak nem is ő kapta a legtöbb elektori szavazatot, hanem Andrew Jackson, aki nagyban hasonlít arra a jelenségre, mint amit Trump képvisel, népközeli, ha tetszik, populista, háborús hős, ugye az angolokkal vívott háborúnak egy meghatározó tábornoka volt, és borzasztóan hát élvezte, hogyha így tudom mondani, a hagyományos elitnek a megvetését. És ugye, mivel nem volt senkinek sem többség az elektori házban, ezért a kongresszusnak az alsó háza döntött, és hát Quincy Adams-et hozták ki győztesnek, ami után Andrew Jackson a következő 4 évet azzal töltött, hogy azt magyarázta mindenkinek, hogyan lopták el előle az elnökséget, aminek köszönhetően a következő választásban erre a narratívára építve meg tudta nyerni az amerikai elnök választást.
Álljunk meg egy pillanatra, jósolsz!
Itt jön be a rendkívül érdekes párhuzam. Nagyon meg lennék lepve, hogyha Donald Trumpot, akinek nagyon véletlenül el kell hagynia most a Fehérházat, 4 év múlva nem tapasztalnánk egy ilyen comebacket, ami minimális.
Na ez nagyon érdekes. Tehát bocsánat, azt mondod, hogy 4 év múlva lehet, hogy Trump újraindul a republikánus
minimálisan színekben? Minimálisan azt gondolom, hogy ő lesz a királycsináló, tehát bárki is jön utána meghatározó szerepe lesz a következő elnökjelöltnek a kiválasztásában minimálisan, de jó esély van arra, hogy ellopták tőlem az elnöki széket jelleggel, és talán az újraszámolások követelése pontosan erről is szólhat. És erre a jeligére azt mondja, hogy akkor 4 év múlva újra megpróbálom. Igaz, hogy már 77-78 éves lesz, de hát éppen most láttunk egy friss példát arra, hogy még ebben a meglehetősen hajlott korban is lehetőség nyílik arra, hogy valaki az amerikai elnök választáson induljon. Az biztos, hogy a republikánus pártnak szüksége van Trumpra, ugye zajlik most a republikánus párton belül egy vita, vagy megjelentek ilyen hangok, hogy itt az idő elismerni a vereséget. De egyre több olyan politikus mondja azt, hogy nem, beállunk Trump mögé ebben a retorikai küzdelemben, lássuk meg, hogy mi lesz a vége, de ez pontosan arról is szólhat, szerintem egyébként pontosan erről szól, hogy nem akarja a republikánus párt megkockáztatni azt, hogy Trumpot saját maga ellen fordítsa, és onnantól kezdve Trump folyamatosan arról beszélhet, hogy hogyan álltak ki mögüllem a republikánusok. 2022-ben újra választások lesznek az alsóházban, sőt a szenátusban is, számos azt hiszem 35...
Ezek a félidős választások, amit
igen, így emlegetnek. 35 szenátori hely lesz a tét a 2022-es választásokon. Trump rendkívül népszerű a republikánus bázisban, ezért a republikánus pártnak a törzsgárdája, a meghatározó politikusai nem akarják elengedni Trump kezét, és nem akarnak egy ilyen egészségtelen viszályt, belső viszályt kialakítani.
Bocsánat, de arról, amiről beszélsz, az azt jelenteni, hogy tulajdonképpen itt most 4 év permanens, ha nem is fizikai, de retorikai polgárháborúra van kilátás az Egyesült Államokban, és ennek azért a világpolitikára is nyilván meg lesz a maga hatása.
Igen, még ha egy picit visszagondolunk arra, amit Balázs mondott, ugye itt egy alternatív gyászmunkát látunk, hiszen mindig tudjuk, hogy a választási eredményt azt fel kell dolgozni. Igen, a győztes félnek is élni
igen, de ez
kell.
Ez nagyon érdekes volt egyébként, én hajnaltól követtem az eseményeket, a magyar liberális sajtó megkezdte ezt a gyászmunkát, tehát valamilyen cínkoltak, hogy Bidennek gyakorlatilag semmi esélye nem maradt a 444.hu-n és hasonlók, és aztán néhány óra alatt ez így megfordult, na de a
és a másik, és a másik oldalnak igen. Pedig hasonló feladata igen. Van most, és való igaz, a tábort egybe kell tartani. És mivel ez is egy fontos tanulság az amerikai elnökválasztásnak, hogy Biden úgy nyert, hogy leginkább a szavazói Trump ellenében szavaztak, és nem ő rá. Mm-hmm. Tehát nem ő volt a vonzó, népszerű és sorokat megmozgató jelölt.
Hát ezt képest soha senki nem kapott ennyi populáris
ez
szavazatot.
Ez igaz, csak ugye a lélektana fontos ezeknek a döntéseknek, míg Trump mögött ugyan számszerűségében kb. 5 millióval kevesebb szavazatot kapott, mint ellenfele, de ugyanakkor az a tömeg, ami mögötte sorakozott föl, az tényleg az ő személye mögött sorakozott föl nagy részt. Tehát sokkal inkább volt egy mozgósító erejű jelölt Trump, mint ellenfele. Tehát erre valóban lehet építeni a következő évek politikáját. A republikánus párt részéről hiba lenne, hogyha most azzal a politikával, amit Trump felépített, teljes egészében szembefordulna. Hiszen ne felejtsük el, amikor az elektori rendszerről beszéltünk, ugye miért érdeke megőrizni a republikánusoknak az elektori rendszert? Leginkább azért, mert a teljes népesség körében folyamatosan hát a demográfiai folyamatok miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Legalábbis jelenleg ez a helyzet.
Hát bocsánat, beszéljünk konkrétan a fehér alsó középosztálybeli szavazók aránya egyre ki. Most olyan 65% körül van ugye a fehér népesség aránya.
Igen,
a,
tehát ahogy változik az Egyesült Államokban a népesség összetétele, úgy ennek megfelelően a republikánusoknak is nehezebb a választást behúzni, megnyerni. Bár most volt egy jelenség, amiről szintén érdemes beszélni, hogy a kisebbségek körében legyen szó akár a spanyolajkúakról, legyen szó akár a feketékről, látványosan arányaiban erősítette a támogatottságát Trump, viszont cserébe megveszített a fehér férfi szavazók körében, ami lehet, hogy el is döntötte bizonyos tagállamokban a választást az ő kárára. Na hát ez az a jelenség, amit viszont a republikánusoknak muszáj szem előtt tartani. A Trump politikája, ami egy hangsúlyosan plebejus politika volt, egy elitellenes politika, ez lehetett egy megoldás, lehet, hogy csak átmeneti megoldás arra a demográfiai problémára, amivel ő nekik szembe kell nézni. Tehát így tudták azokat a szavazói tömegeket magukhoz szólítani, és úgy látszik részben meg is tartani Trump révén, akik korábban hagyományosan demokrata szavazók voltak. Ha megnézzük a kékfal államait, a nagytavak vidékét, ami hagyományos demokrata szavazóbázis, ugye a helyi munkásosztály, a kékgalérosok, ez a 16-os választást Trump javára döntötte el ez a szavazói tömeg. Itt most részben Trump veszített szavazói tömegeket, de vannak tagállamok, ahol viszont továbbra is egy masszív szavazótábort sikerült megőriznie. Tehát, hogy visszakanyarodjak és ezt a témát le tudjuk zárni, valóban igaz az, hogy a republikánusoknak jelenleg nem érdemes egy teljes politikai fordulatba gondolkodni, ami viszont a kérdésfelvetésed volt, hogy mennyire lesz ez egy tartós hideg polgárháborús régkör az Egyesült Államokban, most erre valóban berendezkedhetünk, hogy úgy néz ki ez a konfliktus mindkét oldalról, egyébként valóban kettőnál a vásár, hiszen ez a hideg polgárháborús légkör, ez lehetetlen lett volna anélkül, hogy a kulturális baloldal szinte lágra lobbantotta Amerikát a választási kampány idején. Tehát egyik fél sem érdekelt a feszültségek tompításában, viszont ahogy hát azt megjósolhatjuk, ez bizony Amerika pozícióit áshatja akár alá, legalábbis a társadalmi egységét mindenképpen.
Induljunk. Balázs, bocsánat, ehhez valamit?
Ez egy nagyon jó összefoglaló volt. Talán annyival módosítanám. Ez egy nagyon régóta tartja magát ez a mítosz, hogy ugye a republikánus párt az hosszabb távon demográfiailag veszíti el ezt
igen,
a versenyt.
Ez egy ilyen közmondásos.
És már 16-ban is arról arról beszéltek, hogy oké, okay, megválasztották a Trumpot, de hát valószínűleg ő lesz az utolsó fehér férfi elnöke az Egyesült Államoknak, ugye ennek az ellenkezőjét látjuk most. De az a mítosz, ami arról szól, hogy demográfiailag fogy el a republikánus pártnak a támogatottsága, az teljes egészében megdőlni látszik, és ugye azt is látjuk, hogy az a stratégiája a demokratáknak, ami arról szól, hogy vannak a nagyvárosi liberálisok, illetőleg vannak a színesbőrűek és a különböző mikrokisebbségeknek ez a koalíciója, ez önmagában egy kellő áttütő erőt jelent ahhoz, hogy a republikánusokat tartósan vereségre predesztinálják, vagy eleve elrendeljék, ez teljes egészében megdőlt ezen a választáson.
De bocsánat, miért? Hát 5 millióval több szavazatot kapott Biden. Most előbb beszéltünk róla, ez nagyon érdekes.
Sőt, inkább talán a 16-os választáson dőlt meg, éppen nem mögött a stratégia.
Most is, de abban az aspektusában dőlt meg, hogy valóban több szavazatot kapott a Biden, de a mostani helyzetben, ahol ugye mindenki, a közvéleménykutatók azt predesztinálták, hogy egy elsöprő erejű győzelme lesz most a demokratáknak, és semmi esélye nincs a Trumpnak, hát éppen hogy csak be tudták húzni, arról nem is beszélve, hogy a szenátus nem tudták megfordítani, a kongresszusban meg.
Szanátust még várjuk meg ott egyenlőre, 54-48 az arány, de nagy valószínűséggel behúzik.
Igen, de ott vannak független szenátorok is, tehát maradjuk, az nem mind demokrata. Az is van egy alapon.
Igen, beszéljünk majd még erről is. Az alsóházban pedig a republikánusok teret nyertek, bármi mindig demokrata többség van. De ugye egyre inkább azt látjuk, hogy az a fajta identitáspolitika, amit a demokraták alkalmaznak, hogy egységes blokként kezelik a kisebbségeket, ugye Joe Bidennek volt egy rendkívül felháborító kijelentése, több is, de az egyik az ugye az volt, hogy hát, hogyha fekete vagy, és kérdéses számodra, hogy demokrata vagy republikánus, akkor nem is vagy igazi fekete.
Igen, ezt egy fekete műsorvezető rádióadásban.
Párhuzamot akarunk vonni, akkor ennek a fajta kommunikációnak kudarcát azért szlovákiai magyar közegben is szerintem jól megtapasztaltuk az elmúlt években. Ezzel szemben Trump azt mondta, hagyjuk a bőrszínnel való játszadozást, hagyjuk az ezzel való ijeszgetést, én embereket látok, individuumokat látok, és ezen az alapon próbálok mindenkit megszólítani, nem pedig blokkszerűen. És ez vezet oda, hogy egyrészt növelte az afroamerikai körében mért támogatottságát, és a latinókét is. A latinok, a spanyolok ugye rendkívül érdekesen alakultak ezen a választáson. Floridát egyértelműen ők húzták be Trumpnak. Aminek ugye kettő magyarázata van, ugye egyrészt ezek a latin-amerikai országból érkező bevándorlók, ezek őket jól lehet ijeszgetni a szocializmussal, mint
hát olyannal. Megélték tulajdonképpen.
Tulajdonképpen megélték.
Tudják, most
abba talán nem menjünk bele, hogy az a fajta baloldaliság, amit a progresszív baloldal képvisel Amerikában, az egy bevett szociáldemokrata társadalompolitika lenne mi nálunk, általános egészségbiztosítással, ingyenes felsőoktatással, stb., de kiválóan alkalmas arra amerikai, ebben az amerikai kontextusban, hogy ezzel ijeszgessünk. A másik dolog pedig az, és ez szintén rendkívül érdekes, hogyha te bevándorló vagy, és sikeresen tudtál integrálódni, megérkezni, munkahelyet találni az adott országban, akkor te nem vagy abban érdekelt, hogy utánad mások is érkezenek. Ez kicsit persze csúnyán hangzik, de te abban vagy onnantól kezdve érdekelt, hogy neked további konkurencia ne érkezzen. A te, nem tudom, alacsony keresetű munkahelyeden ne legyen kihívód, aki mondjuk
még alacsonyabb bérért el. Persze,
ez világos. El tudja vállalni azt a munkát. Én ezt látom ebben a dologban, ami borzasztó érdekes annak fényében, hogy 4 éven keresztül hallgattuk a rasszistázásnak a vádját Trump személyével kapcsolatban, ezt meg azt, hogy a fehér felsőbbrendűségnek a híve és stb. Mindenféle csúnya jelzőket, amik hát teljes egészében hatástalanok.
Zsolt, benned maradjon a gondolat, de nagyon gyorsan kérek, mert aztán megnyitjuk az utolsó témát és lejár az adás.
Jó, én még egy ilyen kérdést tettem volna föl most, hogy vajon mennyire tartós a republikánus párt részéről ez a lehetőség, hogy meg tudja ezeket a demográfiai folyamatokat törni. Ugyanis mondjuk ki, hogy ez a Trump jelenségnek köszönhető, annak az elit ellenes politikának, legalábbis ami így csapódott le, valójában Trump is az elit része, csak máshogy, és hitelesen tudta képviselni azt, hogy a becsontosodott és a kulturális baloldal által támogatott elitet valahogy oponálni tudta. Nagyon sok amerikai választó szemében, és ez a kisebbségek körében is hívószó volt, ugyanis az elitellenesség, az egy általános jelenség szerintem a 21. századi politikában, hogy a sikernek egy receptje lehet.
Bocsánat, de azért azt viszont igen érdekes, hogy Trump maga is abból a körből jön. Hát neki édesapja is milliárdos volt, hát mennyit szivatták vele már, bocsánat, hogy ő az első millióit is úgy kapta.
Csak nem az az érdekes, aki vagy, hanem amit gondolnak rólad.
Vagy amit mutatsz magadról.
Igen, igen. Az egyik következik a másikból, ugye nyilvánvaló.
A legfőbb kérdés az, hogy létezhet-e trumpizmus Trump személye nélkül. Uh-huh. Tehát a trumpizmusnak számos, szerintem most már beszélhetünk trumpizmusról. Ennek számos eleme van. Az egyik ilyen a hiperglobalizációval szembeni kritika, ami ugye arról szól, hogy a gyártósorokat kiszervezik Kínába, a helyi munkahelyek, helyi intézmények azok ráépülnek. És az elmúlt 4 évben azt láttuk, hogy akupunktúra szerűen egy-két gyár azért visszahozta ezeket a gyártósorokat valóban, tehát nem csak Wall Streetnek ment jól, hanem a Main Streetnek is, ahogy ugye Amerikában mondják, a főutcának, és a mindennapi, hétköznapi középosztály, alsó középosztály is érzékelt valamiféle gazdasági javulást, ezt nullázta ugye le a koronavírus, meg is lett az eredménye. Ez az egyik eleme a trumpizmusnak, ez a hiperglobalizáció ellenesség, meg az, hogy ne vállaljunk olyan külpolitikai vállalkozásokat, ami igazából az otthoni társadalmi kohéziót lerombolja, ne bocsátkozzunk mindenféle kalandokba, ugye nem is indított háborút hosszú idő után az első amerikai elnök, aki nem bonyolódott ilyen kalandor akciókba. De van egy másik eleme, ez pedig, ha most nagyon-nagyon mérsékelten akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy ez a élénk, élő kapcsolattartása a választókkal. Imádják a tömegrendezvényeken, megbolondulnak érte, és ez tehát Biden soha nem képes még csak a tizedét se kiváltani lelkesedésbe annak, amit Trump. Valódi politikusokat akarnak az emberek, nem ilyen távolságtartó eliteket. Kérdés az, hogy ezt a vonalat tudja valaki más hozni Trumpon kívül.
Tudja?
Nem nagyon. Én értelmezésemben nem nagyon látszik ilyen. Ha valaki próbálkozik, akkor borzasztóan nem hitelesnek tűnik az, amikor valaki hasonló módon próbál ripacskodni, mint Trump. Tehát, hogy annyira egyedi jelenség az egész Trump jelenség.
Zsolt, látsz valakit Trump követőjeként?
A kérdés hipotetikus. Nyilván most van 4 éve a republikánusoknak, várhatóan ugye az eredmény tükrében, hogy találjanak egy ilyen jelöltet. Egyébként a Trump által kijelölt politikai út, ez valóban járhatónak tűnik republikánusok számára, és hát azért számos kérdést felvett a bideni elnökség 4 éve is. Azt gondolom, hogy közben persze változhatnak a politikai folyamatok Amerikán belül, lehet ez egy katasztrofális 4 év is ilyen szempontból, és akkor a republikánusok ölébe hullik a hatalom adott esetben, el is láttuk példát már az amerikai történelemben. De tegyük hozzá, hogy azért ez az elitellenesség, amit oly sokan hangsúlyoztak, és szerintem ezért sokan félre is értettek, hiszen magad is mondott, Trump maga az elit része, és így volt képes hiteles elitkritikára, azért ebből az is következik, hogy az Egyesült Államokban az eliteknek hihetetlen befolyása van a mai napon.
Persze.
És
hát ez a kampányban látszott világosan.
Abszolút, egy olyan felborult pályán kellett Trumpnak az elnöki ciklus alatt, de akár a kampány idején is megállni, helytállni, ami azért jelzésértékű, hogy mekkora hatalmi ellenszélben kellett, hogy dolgozzon, vagy hát tevékenykedjen, mint állnak. Úgyhogy ez számomra egyelőre hipotetikus kérdés, várjuk meg a 4 évet, és lehet, hogy a republikánusoknak olyan értelemben meg is oldja a problémáit, hogyha a választók szemében nem igazolja a bideni 4 év azokat az elvárásokat, amit ehhez fűztek.
Uh-huh. Hát akkor nyissuk meg a műsorunk utolsó témáját, mert tényleg kipillantok az órára, és vészesen fogy az adásidőnk. Hát egy kicsit még a geopolitikát érintsük, abból kiindul, hogy Joe Bidennek fogják hívni januártól az Egyesült Államok elnökét, tehát demokrata vezetés lesz az Egyesült Államoknak. Milyen külpolitikára számítotok? Itt egyrészt Amerika-EU viszonyrendszerben, akár Amerika-Magyarország, Szlovákia, V4 viszonyrendszerben, meg hát Amerika-Oroszország és Kína viszonyrendszert se hagyjuk ki így a végére.
Talán abból indulnék ki. Sokan mondják, hogy semmi más nem fog történni, mint hogy Biden visszaforgatja az időkerekét, és azt a nagy stratégiát fogja üzni és követni, amit a hidegháború vége óta megszokhattunk. Tehát van egy Amerika, ami önmagát a szabad világ vezetőinek gondolja, egy különleges nemzetnek, aminek tulajdonképpen az a sorsa, hogy a maga demokratikus értékeit terjessze a világba, másokat kioktasson emberjogokból, és olyan terheket vállaljon magára, ami ugye arról szól, hogy a világot próbálja békéssé tenni a demokrácia számára. Nagyon tömören ezt így tudnám összefoglalni. Ennek ezzel ment teljes egészében szembe Trump, aki azt mondta, hogy egy önző világban magunk önző érdekeit kell űzni, és különböző ideálokat pedig ne kergessünk, hiszen az olyan katasztrofákat vezet, mint az iraki háború, meg Afganisztán, stb.
Ez egyébként Biden támogatott annak idején.
Annak idején, aztán amikor arról volt szó, hogy kritizálni kell, akkor köpenyeget fordított, hát aki 40 évet eltölt a magas politikában, az annak azért vannak ilyen varga betűi. De summa summarum, azért nem eszik ilyen forrón a kását, annak ellenére mondom, hogy nem eszik forrón a kását, hogy Bidennek a külpolitikai csapata azért ebből a társaságból kerül ki. Tehát olyan emberek vannak a környezetében, akik ezt az úgynevezett liberális hegemóniát vallják, önreflexiót nem gyakoroltak, bűnbánatot nem gyakoroltak, és továbbra is vallják ezeket az elveket. Másfelől ugye azt látjuk, hogy a vírus az rendkívül megtépázta Amerikának a képességeit. Számos olyan hazai probléma van, ami egyszerűen nem tűrhalasztást, és megerősödött ugye a már korábban is említett progresszív szárnya a demokratáknak, akik egyébként kritikusak ezzel a liberális hegemónia elképzeléssel szemben, és azt mondják, hogy bőven vannak problémák idehaza, amiket meg kell oldanunk, ami a külpolitikai vállalkozások pedig pontosan ebből veszik el a forrásokat. Tehát minden egyes cent, ami a Pentagonnak megy, az az egészségügyből van kivonva, és ezen a logika mentén gondolkodnak, ugye ilyen Alexandria Ocasio-Cortez. A külpolitika alakításában a szenátusnak rendkívül nagy szerepe van. Mind a kinevezések tekintetében, mind a nemzetközi szerződések tekintetében, ott pedig egy Biden ellenes republikánus falat fog majd tapasztalni.
Egy mondat Bernie Sandersről. Egy mondat Bernie
Sandersről.
Ő ugye, ha úgy tetszik, talán még akkor, legalább akkor a rivális az eliteknek, mint volt Donald Trump. Ugyanis a demokrata párton belül is látunk ilyen törésvonalat, hogyha természetesen Biden kudarcot vall ebben a 4 évben, akkor is ez a természetesen, a demokrata párton belül is lehet egy irányváltás. És a külpolitikára reagálva, szerintem nyilván sok európai kormány most föllélegzett. Trumppal rengeteg konfliktusa volt Európának, leginkább ők ezt úgy érzékelték a hagyományos nyugat-európai hatalmak Európán belül, hogy az Egyesült Államok magára hagyja őket. Magukra hagyja őket. Tehát mondjuk azt, hogy Berlinbe, Párizsba annyira nem bánkódnak Biden győzelme miatt. Ami viszont Közép-Európát illeti, nos ez az a régió, ami eléggé speciális helyzetben van. Az Egyesült Államok ránk mindig is egy ilyen szürke zónaként tekintett, egy kicsit ilyen hátsó udvar Európának. Nekünk ugye alapvető érdekünk az, hogy a keletről jövő hatalmakkal szemben egyfajta védettséget kapjunk. Mi ezt magunk nem tudjuk megoldani. Ehhez kell Európa, és ehhez kell a tengeren túl segítsége. Ennek azonban számos olyan ára van, amit láttunk, hogy mit jelent a 90-es években, mikor kritikátlanul viszonyultak a közép-európai kormányzatok, jelesül a magyar kormányzatok az Egyesült Államokhoz. Szavak szintjén megkaptuk a simogatást, valós támogatás azonban hát nem igazán érkezett. És amikor volt egy patriótább külpolitika, lásd a 2010 utáni Orbán kormányt, ami számos konfliktust vállalt adott esetben a világ hatalmaival is, akár az Egyesült Államokkal is, abból bizony komoly torzsalkodás volt. Emlékezhetünk, a demokrata adminisztráció alatt a nagykövet beleavatkozott.
Bocsánat, nem is volt nagykövet, és az jelzésérték volt akkor.
Igen, kinevezett, pontosan.
A Andrew Goodfriend, talán még barátunk, az nézőink emlékeznek erről a névre.
Szóval, ha valaki azt mondja, hogy ide térünk vissza, és ettől fél, akkor nyilván emiatt akár álmatlan éjszakái is lehetnek. Én is azért csatlakoznék Balázshoz, hogy ennyire forrón azért nem eszik a kását. Tegyük hozzá, hogy az amerikai-magyar külkapcsolatokat lehet nagyon pragmatikusan is szemlélni. emlékezhetünk, 2002-ben leginkább azon múlott az amerikai-magyar barátság, hogy a svédektől vásároltunk vadászgépeket. Na most, ha ebből a cinizmust hallja ki a kedves néző, akkor ne tegye, mert általában a világpolitikát és a pragmatikus érdekek vezérlik. Tehát az Orbán kormánynak is vannak olyan lehetőségei, hogy az ideológiai csatározásokon túl nagyon pragmatikus eszközökkel javítsa az amerikai-magyar kapcsolatot.
Hát tavasszal vagy egy másfél milliárd dollárért vásároltunk mindenféle rakéta alkatrészeket Amerikától, úgyhogy ebből a szempontból akkor lehet, hogy most így jók vagyunk. De hogy kipillantok az órára, lejárt az adásidőnk, mert még én ülnék veletek itt még egy órát simán, de a nézők türelmét nem akarjuk túlfeszíteni. Köszönjük szépen kitartó figyelmüket, köszönöm a vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mi jövünk a jövő héten is, a viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.